Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Kegyelem és békesség nektek, Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Isten tisztelet elején 164-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik, és a kivetítőn is olvasható, hogy kegyes Jézus, itt vagyunk. Szóban folytassuk az imádságot. Drága mennyei Atyánk, drága Úr Jézus, hálát adunk neked a mai napért, mindazért, ami velünk ma történt, a sok-sok áldásodért. Köszönjük, hogyha észrevehettünk téged életünk apró dolgaiban. Köszönjük, hogyha észrevehettük a te áldásaidat. Köszönjük, hogyha volt ma olyan helyzet az életünkben, amikor éreztük, hogy velünk vagy, amikor adtad, hogy megadtad, hogy megérthessünk valamit belőled. Köszönjük, hogy előtted járva élhetjük az életünket. És hogyha véletlen még nem lett volna ilyen a mai napon, akkor azért imádkozunk, hogy hadd legyen ez a mai este is egy olyan alkalom, amikor valamit belőled megértünk, kérünk, hogy áld meg a te szavadat, a te igédet, nyisd meg előttünk, Szentlélek, kérünk, hogy te légy az, aki elvezet bennünket annak a megértésére, aki megadod az üzenetet. Így imádkozom magamért is, hogy tudjam azt jól átadni, és így imádkozunk valamennyiünkért is, hogy valóban az, amit te mondasz, az válhasson valósággá az életünkben. Köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy itt vagy közöttünk. Amen. Énekeljük a Teremts bennem tiszta szívet kezdetű éneket. Isten igéjét Sámuel második könyvéből olvasom, második könyv 7. fejezetéből. Nem fogom az egész fejezetet felolvasni, hanem válogatott verseket belőle. Ez a fejezet Dávidról szól, aki templomot akar építeni Istennek. Isten ad neki egy választ, és aztán pedig Dávid imádkozik. Amikor a király már palotában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt az Úr Nátánhoz. Menj és mondd meg a szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr, te házat akarsz nekem építeni? Hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem egy sátorral vándoroltam ide-oda, az volt a hajlékom. Amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam egy szóval is, miért nem építettetek nekem házat? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Én hoztalak el a Junyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek. Nem kell többé rettegnie, nem nyomorgatják többé. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem, de nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszél Dáviddal. Ekkor Dávid bement az Úr színe elé, leült, és ezt mondta, ki vagyok én, Uram? Ó, Uram, és mi az én házam népe, hogy eljutattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó, Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házádnak. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó, Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan magunk is hallottunk. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen? Te, ó seregek ura, Izrael Istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnak, megépítem házadat. Valóban, Uram, ó Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó Uram, mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Estéről estére itt ezeken az áhítatokon azt beszéltük meg a többi teológussal, hogy az Ószövetség ígéreteit vesszük végig, azokat az ígéreteket, amik valahogyan Jézusra mutatnak elő. Ez egy adventi téma, adventkor Jézus visszajövetelét várjuk, és azért gondoltuk, hogy ezeken az estéken ebből fogunk épülni. És ez a mai történet, ez Dávidról szól. És hadd kezdjem egy hasonlattal. Nem tudom, hogy neked van-e olyan ismerősöd, aki mindenhol ott van. Mi pont múltkor a feleségemmel mosolyogtunk, mert van egy srác, akit keresztény körökből ismerünk, de a legkülönbözőbb helyeken találkoztunk már vele a mi gyülekezetünkben, az ő gyülekezetében, az egyik fesztiválon, a másik fesztiválon, az ország különböző pontjain egyszer csak felbukkant és köszönt, hogy ő ott van. És ráadásul azért is jött szőbe ez a fiú, mert én meg egy teljesen nem keresztény környezetben elmentem egy filmben statiszta szerepet vállalni, és egyszer csak ott is feltűnik ez a fiú, és mondtam otthon a feleségemnek, hogy találd ki, kivel találkoztam, és hát jót mosolyogtunk utána ezen az egész történeten. És azért hoztam ezt példának, mert valamilyen értelemben, mintha Dávid is egy ilyen szereplője lenne a Bibliának. Bárhol nyitjuk ki a Bibliát, akár a legelején, ahol már a királyokról olvasunk, akár Sámuel vagy a királyok könyveit, ahol tényleg Dávidról szólnak történetek, akár a prófétákat, akik folyamatosan arra hivatkoznak, arra az ígéretre, amit Isten Dávidnak tett, de akár még az új szövetséget is kinyitjuk, ott is mindig visszajön ez az utalás, hogy amit Dávidnak ígért Isten. Tehát Dávid egy olyan témája az egész Bibliának, az új szövetségben majdnem 1000-szer előfordul a neve, az új szövetségben is körülbelül 50-szer, akit nem tudunk megkerülni, akiben mindig belebotlunk, aki mindig ott van. És így fordulunk most ehhez a mai történetnek, ami végül is egy elég fontos epizódja Dávid életének, mert itt kapja azt az ígéretet, ami miatt aztán majd folyamatosan hivatkoznak rá. És a mai esti áhítatban először ezt fogjuk végignézni, hogy hogy is történt ez, ahogy Isten Dávidnak megígérte azt, hogy örökké való háza lesz, hogy az ő utódja az örökké uralkodni fog, és aztán pedig egy kicsit ki fogunk tekinteni arra is, hogy ki is ez az utód, amit még Dávid nem tudhatott, de mi már tudunk. Hogyha először elolvassuk Sámuel második könyvét, ez ugye a 7. fejezet volt, akkor az első fejezetektől kezdve, de igazából korábban is azt látjuk, hogy Dávid folyamatosan cselekvésben van. Nem nagyon olvasunk olyan történetet, mint itt, hogy ő leülne imádkozni. Azt látjuk, hogy egyik pontról megy a másikra, háborúzik, politizál, háborúzik, elfoglalja a trónt, politizál, háborúzik, politizál, a Jeruzsálembe viszi a ládát, folyamatosan cselekvésben van. Dávid egy ilyen energikus ember, folyton mindig valamit tennie kell, keresi a módját annak, hogy mivel lehetne Istent még jobban szolgálni, és akkor tényleg elhozza Isten ládáját Jeruzsálembe, és akkor már egyből azon gondolkozik, hogy mit lehetne még csinálni, és hát így jön neki valószínűleg ez a gondolat, hogy hát építsünk templomot Istennek. Jó, annyi mindent tett értem, annyi mindent tett ezért a népért, Izraelért. Hát hogy lehet az, hogy én egy szép, díszes palotába lakok, Isten meg sátorban? Hát ez nem jó. Én meg akarom hálálni mindazt, amit Isten nekem tett. Én templomot akarok neki építeni. És aztán jön Nátán proféta, megkérdezi tőle is, és ő is azt mondja, hogy igen, ez egy jó ötlet. Azt gondolom, hogy vannak ilyen helyzetek keresztény emberek életében, amikor a dolgok világosnak tűnnek, amikor azt látjuk, hogy minden klappol, minden stimmel, a motivációink jók, tiszták, nem mondhatjuk azt, hogy Dávid valami hátsó szándékkal akart magának nevet szerezni, nem, tényleg Dávid tiszta szívvel akart Istennek templomot építeni, és tényleg, ahogy az ige is mondja például a Róma 12-ben, Pál arra hív, hogy változzunk meg értelmünk megújulása, hogy Isten a gondolkodásunkat is átformálja, vannak olyan helyzetek, amikor tényleg a keresztény ember akár még azt is mondhatja, hogy én most tudok Isten szerint gondolkozni és dönteni. És látszólag itt is ez van, hogy egy ilyen helyzet, minden egyértelmű, miért ne építenénk templomot. És akkor jön egy fordulat, Nátán proféta imádságban tölt egy éjszakát Isten előtt, és Isten azt mondja neki, hogy de nem. Mondd meg Dávidnak, hogy nem építhet templomot. Oda megy imádságban Istennel, és Isten hát felülírja azt, amit ők gondoltak. És felmerülhet bennünk a kérdés, hogy de hát miért nem építhet Dávid templomot? Tényleg minden olyan simának tűnt, karrierje ívelt felfel, és most eljött annak az ideje, hogy ő templomot épít, és ráadásul ezt hálából akarja tenni, Isten dicsőíteni. Miért nem építhet templomot Dávid? És akkor lehet erre egy válasz, hogy azért, mert hogy hát Isten tudjuk, hogy ő nem lakik templomban, hanem mindenhol ott van, minek neki templomot építenünk, de hogyha tovább lapozunk a Bibliában, akkor pedig látjuk azt, hogy Salamon meg aztán építhetett templomot. Neki Isten megengedte. Úgyhogy valahogy ez nem tűnik jó indoknak. Miért? Miért nem engedte meg Dávidnak Isten azt, hogy templomot építsen? És ahogy ezen gondolkodtam, azt gondolom, hogy a válasz az valahol mindazzal, amit már Dávidról eddig elmondtam, a folyamatos cselekvési vágyával függ össze, és az az, hogy rossz az időzítés. Hogy most nem annak van az ideje, hogy templomot építsünk. Olyan, mintha Isten azt mondaná Dávidnak, és tényleg ezt is mondja, hogy te akarsz nekem templomot építeni? Nem, most nem ennek van itt az ideje. Most én építek neked. Én építem a te házadat. Te akarod az én házamat építeni? Nem, én építem a te házadat. arról beszél, hogy Dávid, állj meg! Folyamatosan cselekszel, folyamatosan teszed egyik dolgod után a másikat, és persze közben ezt az én dicsőségemre és az én irántam érzett háládból teszed, és ez jó, ezzel nincs semmi baj, de most állj meg egy kicsit. Most ne akard az én házamat építeni, hanem engedd, hogy én építsem a te házadat. Ne akard te cselekedni, hanem lásd meg, hogy én vagyok az, aki cselekszem. És ne csak te lásd meg ezt, hanem az egész nép is. Ne akard Jeruzsálem utcáit megtölteni a munkásokkal, a kalapácsok kopácsolásával, a mindenféle zajjal, mert akkor átfigyelnének. Most nem ennek van itt az ideje, most nem a cselekvésnek van itt az ideje, hanem annak, hogy az emberek rám figyeljenek, hogy mi az, amit én tettem. Én építek neked házat, és aztán Isten sorra végigveszi Dávid életének az eseményét, elmondja, hogy én voltam az, aki a te életedben is cselekedtem. Én voltam az, aki elhívtalak téged a Junyáj mellől, aki egész Izrael királyává tettelek. Én voltam veled ott, már amikor az oroszlánt meg a medvét leterítetted, akkor is, amikor Góliáttal kiálltál, akkor is, amikor Saul elől menekültél. Én vittem mindezt véghez. Vedd észre, ne te akarj cselekedni. Én építek neked házat. És én cselekszem Izraelben is, és ezt is végig mondja Isten, hogy én voltam az, aki kihoztam Izraelt Egyiptomból, én voltam az, aki behoztam őket erre a földre, elültettem itt, mindezt én tettem. És tényleg megdöbbentő, nem olvastam föl az egészet, de ez a rész ebben a rövid fejezetben 23-szor van e per egyes ige, amikor Isten beszél. Én, most rajtam van a figyelem, én vagyok az, aki cselekszem. Én vagyok az, aki cselekszem az életedben. Vedd észre, hogy én vagyok az. És állj meg. És akkor itt először Dávidról azt olvassuk, hogy leül és imádkozik. Cselekvés, 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 és Dávid itt megérti, hogy mi is történik. És azt gondolom, hogy ez egy borzasztó nagy próba az életében. Ez az egész királyságának a próbája. Az van kérdésben, arról van szó, hogy ő ki tudja engedni a saját terveit, a saját elképzeléseit, a saját gondolatait, ezt a cselekvési vágyát a kezéből, és oda tudja adni Istennek. Azt gondolom az, hogy Dávid leül, egy nagyon szép kifejezés annak, hogy leszállt a trónból, és leült. Nem a trónba ült le, hanem elment Isten sátorába, és leült imádkozni. Uram, te irányítasz. Ez tényleg egy olyan próbája annak a királyságnak, amit Istentől kapott, hogy mintha azt tenné próbára Isten, hogy vajon még mindig engem szeretsz az ajándékozót, vagy nem az ajándékot, a királyságot, ahhoz akarsz ragaszkodni, és én már rég nem számítok. És akkor Isten is ugye emlékezetébe idézi Sault, aki egyébként pont ebbe a hibába esett, hogyha emlékszünk az ő történetére, hogy nem várta meg Sámuelt az áldozat bemutatásával, nem várta meg azt, amit Isten mondott, hogy az beteljesüljön, hanem azt mondta, hogy akkor én a saját szakállamra cselekszem. És az eredménye az lett, hogy Isten elvette tőle a királyságot. És olyan jó azt olvasni, hogy Dávid nem esik ebbe a csapdába, hanem leül és imádkozik. Felfogta, amit Isten mondott, hogy ő az, aki cselekszik, már nem saját magáról, a saját terveiről gondolkozik, hanem ez becseréli Isten terveire, és az imádsága ez egy kicsorduló dicsőítés és hálaadás. Egy gyönyörű, gyönyörű imádság. Ő akart Istennek templomot építeni, de helyett egy sokkal nagyobb ígéretet kapott. Azt kapta Istentől, hogy Isten építi az ő házát, és olyan házat épít neki, ami örökké megmarad. Ami örökké. Azt gondolom, hogy ez bármelyik korabeli nagy uralkodó elfogadta volna, hogy jó, hát akkor én házam örökké megmarad, és azt gondolom, ez bármelyikünk elfogadná, hogy az én nevem az örökké élni fog. Ez egy olyan ígéret, és tényleg Dávid is ezt érzi, hogy hát hogy van ez? Én akarok neked szolgálni, és akkor te azt mondod, hogy nem, állj meg, én szolgálok neked, és olyan ígéretet ad neki, amitől Dávid teljesen zavarba jön, és elalél, és nem jön ki más a torkán, csak hálaadás és dicsőítés, megértette, hogy Isten van fókuszban. És ebben a második szakaszban, ami viszont Dávid imádsága, nem olvastam föl az egészet, de talán feltűnt a testvéreknek is, hogy ó, Uram, Uram, 50-szer szólítja meg Isten, több mint 50-szer Dávid megértette, hogy nem én vagyok a fókuszban, hanem Isten, hozzá imádkozom. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon emberi történet. Mert sokszor vagyunk mi is így, mint Dávid. Sokszor vagyunk mi is ebben a cselekvési vágyban. Én az egyetemen, különösen most fél év végén a rengeteg beadandóval, akár a munkahelyen is el tudok képzelni ilyen helyzetet, a családban. Meg annyi feladat, meg annyi meg kell csinálni, meg annyi vágy él bennünk, ambiciózus terv, mit akarok még elvégezni, ezt is meg kell csinálnom. És eközben pont azt felejtjük el, ami talán a legfontosabb lenne, akinek ezt az egészet köszönhetjük, magát, Istent. És azt, hogy előtte elcsendesedjünk, és azt, hogy előtte megálljunk, és azt, hogy imádkozzunk, ahogy Dávid is. Hogy ott vannak a jól sikerült feladatok, munkák, sikerek, beszélgetések, minden ott van az életünkben, de közben kimarad az, ami valahol fontosabb lenne ennél. És ugyanígy keresztjénként talán ott lehet az életünkben a sok-sok szolgálat. Hogy hányszor beleesünk abba, hogy szolgálok Istennek, és el vagyok havazva a szolgálatokkal, mindent, mindig ott vagyok, és közben az imádság sínyli meg az én életemből. Az, hogy nincsen csendességem, az, hogy nem vagyok ott Isten előtt, hogy olyan vagyok, mint Dávid, aki akarja tenni a sajátját, és elfelejti megkérdezi Istent. Nincs ideje imádkozni. Nem kérdezi meg, hogy ő ezt akarja, mert nincs is ideje, mert csak teszi. Nem rossz szándékból, de beleesik ebbe a hibába. Azt gondolom, hogy hívőként is, de talán félünk ettől a vádtól, félünk attól, hogy megvádolnak azzal, hogy akkor mi most passzívak vagyunk, és nem teszünk semmit. De hadd mondjam, hogy talán az evangéliumnak a magatartása, amire Isten hív, az lehet, hogy néha éppen az elcsendesedés, a megállás és az imádkozás. És lehet, hogy sokkal többször az, mint ahogy azt mi gondolnánk. És ne értsük félre, én nem amellett vagyok, hogy akkor nem kell semmit csinálnunk. Nem tekintem az imádságot egy ilyen passzív, lusta, semmit tevésnek. És nem is mondom azt, hogy Isten már mindent megtett értünk, nekünk nem is kell semmit tenni. Nem is azt mondom, hogy egyfajta ilyen sztoikus rezignációval vegyük tudomásul, hogy igenis Isten csinál mindent, úgyis megtörténik, nem is kell, hagyjuk abba a cselekvést, és egész nap csak imádkozzunk és meditáljunk. Nem emellett vagyok, és Dávid se ezt teszi, nem egy passzív dolog az imádság az életében. Azt látjuk, hogy cselekszik, imádkozik, és aztán cselekszik újra. És az imádságában is tényleg nem egy beletörődést látunk, hanem azt, hogy ez részéről egy aktív döntés volt, egy harc. Megharcolom, hogy nem az én tervem, hanem Isten terve. Tehát egyáltalán nem passzív dolog az imádság, de nagyon-nagyon nagy szükség van rá a sok-sok cselekvés között. Ez a Nátán ige hirdetés azt gondolom, hogy ma minket, engem is és téged is arra hív, hogy egy kicsit álljunk meg, hogy egy kicsit csendesedjünk el. Isten elé hív, Isten előtti csendre, imádságra, megállásra, és mikor lenne ez aktuálisabb, mint adventkor. Engem nagyon személyesen nagyon megszólított, amikor ezt a történetet olvastam, illetve az egyik amerikai igehirdető Eugene Petersonnak a gondolatait róla, mert nagyon szíven talált abban, amiben én vagyok. Hogy a tanév végével jönnek a feladatok, tanulnivaló, szolgálat, család, egy csomó-csomó minden, nem is látok ki belőlük, és tényleg így van, hogy az én életemben is az imádság volt az első dolog, ami eltűnt. Hogy már nem kelek föl reggel imádkozni, hogy már este túl fáradt vagyok, napközben egyébként sincs időm megállni, és amikor elgondolkodtam, hogy miről is szól az advent, hogy mi most Istenre várunk, és rákészülünk, akkor ez nagyon megütött ez az ige. Olyan vagyok, mint Dávid. Teszem, és nincs meg ez a csend, ez a megállok és Istenre figyelek az életemben. Ennek nagyon nagy áldása van. Amikor Isten előtt állunk, akkor kinyílik az igazi világ, akkor örömmel tölt el, abból föl lehet töltekezni, lehet hálát adni a múltért, végigmondani, lehet a jövőért imádkozni, elkérni Isten vezetését, egy csomó-csomó minden múlik az imádságon. És tényleg annyira bolond voltam én is, hogy ez volt az, ami kimaradt az életemben. Ez az Isten előtt létel. Többi várhat. És tényleg ezzel szeretném befejezni, hogy nekünk van egy előnyünk Dáviddal szemben, ahhoz a történethez képest, mi most már egy kicsit később élünk, és mi tudjuk, hogy ki az, akire várunk. Hogy Dávid még akkor a saját fiát se látta, akkor még nem volt megszületve, aki majd templomot épít Istennek, nem hogy azt a valakit, aki örökké uralkodik, de mi innen visszanézve már tudjuk, hogy ezek az ígéretek, ezek Jézusról szólnak. A templomot lerombolták, Izrael elpusztult, azok nem voltak örökérvényű ígéretek. De Jézus Krisztusnak az uralma és a királysága az valóban örökké megmarad. Az ő kereszthalála az örökké érvényes. Az ő feltámadása által örökké itt van velünk. Azt mondta, hogy az ő országa az közöttünk van, örökké áll. És ő az, akinek a jövetelében most, ebben az adventben is készülünk. Tudjuk, hogy ő az, akinek a jelenlétébe a Biblia itt hív. Hogy amikor elcsendesedésről és várakozásról beszélünk, akkor ő az örökké való király, aki Dávidnak megígértetett, és aki előtt mi most a mi adventünket is eltölthetjük ebben az Isten előtti csendességben, imádságban.